Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 164. dicséretnek az első versét énekeljük. A 164. dicséretnek az első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten dicsőítését, nevének segítségül hívását imádságban, énekelve a 25. Zsoltárt. A 25. Zsoltárnak mind a három versét énekeljük, a harmadik versnél a gyermekek lemehetnek a gyermek Isten tiszteletre. Az első vers így kezdődik: Szívemet hozzád emelem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint megírva találjuk őket a Máté szerinti evangélium 21. részében, a 33. verssel kezdődően a 46. versig így. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: ez az örökös, gyertek, öljük meg, s azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki: mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, s olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, s aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél, szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Téged dicsérünk, és téged dicsőítünk, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy tiéd legyen a dicsőség. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy minket választottál ki erre a szép feladatra, hogy dicsőségedet hirdessük ebben a világban. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket, a te népedet, hogy örvendezzünk szeretetednek, örvendezzünk hatalmadnak, és örvendezzünk annak, hogy te véghez viszed az akaratodat. Urunk, hálásak vagyunk, amiért az evangélium, az örömhír megjelent ebben a világban. És köszönjük, hogy értünk jöttél el, köszönjük, hogy hozzánk akartál eljutni. Hálásak vagyunk neked azért, mert a te nevedben lehetünk együtt, bárhonnan is jöttünk, bárhogyan is érkeztünk. Urunk, van a szívünkben köszönet, van aggodalom, van reménység, várjuk a te bátorító szavadat, várjuk a te válaszodat a mi kérdéseinkre. Várjuk a te megerősítésedet, kegyelmedet, útmutatásodat. Eljöttünk, mert a tiéd vagyunk, és szeretnénk, ha a szívünk egyre inkább a tiéd lenne. Urunk, szent lelked által munkáld ezt most bennünk, szólíts meg a te igédben, szólj hozzánk kegyelmesen, egyen-egyenként és együtt is. Tégy bennünket igére figyelő, imádkozó, igét megcselekvő gyülekezetté. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, mint egy vallomás ebben a tekintetben, a 172. dicséretet énekeljük. Így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő akaratát hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, a Máté evangélium a 21. részében, amelyből most a 42. vers második felét olvasom újra. Sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor kiválasztásra kerül az a bibliai szakasz, amely alapján az ige hirdetés történik vasárnap, akkor nem tudom, valaki észrevette-e már, ha van időm, hát van, amikor a kiválasztás azért az megelőzi, de ha van időm, akkor igyekszem a gyülekezetnek a honlapjára is feltenni. Most ez a szakasz ragadott meg, ebből a részből ez a kicsike mondatrész került fel, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Amikor esküvői szolgálat van, házasságkötés megáldása, akkor hangzik ez el, amikor én szolgálok mindig, mert olyan szép és olyan megerősítő, hogy noha azok, akik döntenek arról, hogy egymás mellett együtt, közösen akarják élni az életüket, azok, akik erre az elhatározásra jutottak, és megtalálják a másik embert, a másikat, férjet, feleséget, akkor ugyanez az ő döntésük, de olyan jó hallani, hogy ez az Úrtól van, és tőle elfogadni mégis. És ez, hogy csodálatos a mi szemünkben, ennek az a elismerése, hogy az Isten gondoskodik rólunk. Ezért ragadott meg ez a kicsi szakasz, amely mint egy konklúziója, összefoglalása és bátorítás a történet után. Mert hogy alapvetően a történet, amit Jézus elmond, ez a példázat, ez egy picit máshonnan indul, de a végén mégis ide jut ki, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Most is idáig szeretnénk eljutni, amikor az igére figyelünk, hogy elfogadjuk, hogy az, amit Isten tervezett, értünk a világért, a megváltás, az üdvösségnek a munkája, az az Úrtól lett. És valóban mi pedig csodálkozhatunk, csodálatosnak találhatjuk, mert olyan, amelyet ember nem tudna tervezni, nem tudna véghez vinni, sőt, azt gondolom, hogy szembe megy minden emberi gondolkodással. Jézus egy példázatot mond, egymás után hangoznak a példázatok, a gonosz szőlőműveseknek a példázata. Egy jól ismert történet, azt gondolom a legtöbbünk számára, amikor is a történetben a maga, a történetnek a szereplői, a helyzetei beazonosíthatóak és érthetőek az akkori hallgatók számára. Egy gazdáról beszél, aki szőlőt ültet, egy szőlő ültetvényt hoz létre ez a gazda. Jézus szereti a szőlőről szóló beszédeket, a szőlő tőkéjéről, a szőlő munkásokról. Abban az időben Izraelben sok szőlő volt, fontos volt a szőlő, annyira, hogy akkor, amikor azt olvassuk, hogy milyen is lesz majd az a béke korszak, amikor eljön a Messiás az ószövetségi jövendőlésekben, akkor például az egyik kép arról szól, hogy majd mindenki a saját szőlőjében fog ülni, és azt fogja művelni. Hogy az lesz a békének az igazi korszaka, amikor csak erre kell majd figyelni, és hogy ezzel kell foglalkozni. Szóval a szőlő az egy meghatározó az akkori Izrael népe számára, a szőlő művelése egy olyan kép, ami ott van mindenki előtt. És azt gondolom, hogy tőlünk sincs olyan nagyon távol, Magyarországon is nagyon sok szőlőterület van, olyan, amely történelmi borvidék, meg olyan, amely nem annyira történelmi, de mégiscsak van szőlő. És abban az időben ugye a szőlő az különösen is fontos volt a bor miatt, mert a bor az egy olyan innivaló volt, amit meg lehetett inni. A vizet nem lehetett mindig meginni. És előfordult az, hogy a vizezték, vízzel keverték a bort, vagy a vizet borral keverték, mindegy, hogy honnan közelítjük meg, hogy ihatóvá tegyék. Ugye a bor az egy fertőtlenít, mint alkohol, tehát ebből a szempontból nem csak tisztánítták. Azt is tudjuk, hogy megkülönböztették a jó bort, meg a rossz bort, gondoljuk a kánai mennyegzőre, amikor a násznagy csodálkozva mondja, hogy hát mások a jó bort adják fel előbb, és aztán, amikor megrészegednek kicsit, akkor már mindegy, akkor a rosszabb bort, de te pedig pont fordítva tetted. Hát nem a vőlegény tette fordítva, hogy emlékszünk, hogy Jézus változtatta a kővedrekben, miután elfogyott a bor, a vizet borrá, és az volt annyira különleges és annyira jó bor. Ez a példázatban szereplő gazda mindent úgy tesz, ahogy ott szokás tenni. Kiválasztja ezt a területet, kerítéssel vette körül, általában pont azzal azokkal a kövekkel vették körül, amelyek kiszedtek a földből, mert elég köves ott a talaj, tehát részben adatta az alapanyagot, és hát egy ilyen méteres nagyságú, nagyjából kerítést vontak körbe, bekerítették a szőlőt. Felénk ez nem olyan nagy divat, de nem olyan régen láttam egy film részletet az Azori szigetekről, ahol állítólag szintén így művelik a szőlőt, hogy ilyen falakat építenek, azért ott a széltől próbálják védeni. Izraelben a bejáró állatoktól próbálták védeni, és természetesen a tolvajoktól is kijelölték a határait ennek a szőlőnek. Aztán borsajtót készítettek, a szőlőbe szokás feldolgozni a bort, ott szokás elvégezni azokat a műveleteket, amitől a szőlőből előbb must, aztán pedig bor lesz. Ugye, aki ismerős vidéken, a szőlőhegyben gyakran van pince is, és ott a pincébe rakják el, vagy egy kis házat építenek, ott rakják el azokat a dolgokat, ott is tartják, amelyek a bor készítéshez szükségesek. Persze a szőlőhegy nem mindenütt hegy, de ez most részletkérdés, úgy hívják. És itt is arról van szó, hogy erre a célra készül a bor sajtó, és utána még azt is látjuk, hogy őrtornyot építenek benne, Ennek az a célja, hogy onnan figyelemmel lehessen kísérni, meg lehessen őrizni a szőlőnek a termését. Ugye a szőlőre vigyázni kell. Én emlékszem, hogy hát ez nem egy történelmi borvidék, ahol én születtem, de szőlőt ott is termeltek, és még bort is készítettek. És hát ott is, amikor elkezdődött a bor, vagyis a szőlőnek az érése, akkor csőzt fogadtak fel. És a csősz szintén készítette a legmagasabb ponton valami kis kilátót, magaslatot, hogy onnan figyelje, lásson mindenhová, hogy nehogy elhordják a szőlőt, mielőtt a szüretelők jönnek. Tehát vigyázták. Ez történik itt is, viszont a gazda nem maga műveli meg ezt a területet, hanem elmegy külföldre, elutazik, rábízza munkásokra, bérbe adja a szőlőjét. Hát itt ugye a bérbeadás szintén egy érdekes dolog, ugyanis ez a bérbeadás ez nem pénzért történik, ahogy kiderül, hanem úgy, hogy megállapodnak, hogy mennyi részt kap a gazda ebből a szőlőből, ebből a termésből. Hát megint csak a saját tapasztalataim, amik nem túl részletesek, de emlékszem, hogy ez egy megoldás volt. Például volt, ahol az egyház földjét is így adták bérbe, felesbe, harmadába, attól függ, hogy milyen hely volt, vagyis hogy egy bizonyos részt a bérlő megtarthatott, ő dolgozta meg a földet, és a termésből egy bizonyos részt megtarthatott. És itt is ez történik, egy bizonyos részben megegyeznek, ezt oda kell adni majd a gazdának. Eddig egy teljesen átlagos beruházás, egy átlagos befektetés, és egy átlagos kereskedelmi ügylet az, ami történik. Itt kezdődnek a problémák. Mert amikor megvan a szőlőnek a termése, és elküldi a szolgáit a tulajdonos, akkor nem kapja meg azt, ami neki jár. Sőt, nem csak nem kapja meg, hanem megverik a szolgákat. Aztán küld másokat, van, akit megvernek, kidobnak a szőlőből, sőt, van, akit meg is ölnek. És végül, egyébként ez egy érdekes fordulat abból a szempontból, nem tudom, mi ezt tennénk-e, de mindenképpen rámutat a következő cselekvése a gazdának arra, hogy ez a történet nem erről az esetről szól, nem erről a szőlőről, nem erről a gazdáról, nem erről a munkásokról, mert nem azt mondja, hogy akkor küldöm a törvényt, hanem elküldöm a fiamat. Elküldöm az örököst, aki lesz minden, és majd rá biztos hallgatnak. Nem valószínű, én azt gondolom, hogy ezt megtennénk mi magunk ilyen előzmények után, hogyha milyen lenne a szőlő. Látszik, hogy itt egy másik gazda van, egy másképp gondolkodó gazda, akinek nagyon fontosak azok az emberek, és nem akarja őket elveszíteni. Valami nagy türelem van ebben a gazdában. Hát, ha lesz változás, hát, ha mégis odaadják azt, ami neki jár, hát, ha mégsem tagadják meg tőle azt, ami az övé, hát, ha megváltoznak ezek az emberek, mondjuk ki, hát, ha megtérnek ezek a szőlőmunkások, és átadják azt, ami Istennek jár. De nem következik be. Nem következik be, annyira nem, hogy a fiút megölik. Azt mondják, az egészet akarjuk, ami nem a miénk, azt akarjuk megszerezni. Öljük meg az örököst, miénk lesz a szőlő. Jézus önmagáról beszél. Ha eddig nem értettük, most már mindenképpen értjük. Jézusról van szó. El akarják veszélyteni. El akarják veszélyteni, meg akarják ölni, nem akarják elfogadni a gazdának a döntését. Jézus arról beszél, hogy be fog következni az, amit mi tudunk, hogy meg tudjuk, hogy megtörtént, hogy elfogják, hogy elítélik, és keresztre feszítik, megölik azok, akik nem szeretik őt, és nem szeretik az Istennek az evangéliumát. És ugye akkor, amikor ez megtörténik, Jézus, aki egy nagyon, nem csak nagyon jó rétor szónok, hanem nagyon jó beszélgetés vezető is, a következőt kérdezi. Mit fog tenni szerintetek ezek után a gazda? A hallgatókkal mondatja ki, hogy mi fog történni. Azt mondja, mivel gonoszak, azt mondják neki, mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Szóval ez történik. Nem lehet végig így cselekedni, így viszonyulni a gazdához. Azt mondtam, hogy példatörténet, és hogy jól be tudjuk a helyzeteket azonosítani. A gazda nyilvánvalóan maga az Isten. Az Isten, aki kiválasztja magának Izrael népét, ez a szőlő. Isten szőlője, Izrael népe. És ebben az időben, az Ószövetségben olvassuk, ez többször is visszatér, ez a gondolat, hogy szőlőnek mondja, írja le Izrael népét. Isten ülteti, Isten az, aki gondozza, aki gondoskodik róla, körülveszi ezt a népet kerítéssel. Néhányan úgy gondolják, hogy a kerítés maga a törvény. Azt adja Isten, hogy az a törvény utat mutat számukra, megvédi a népet. Isten megmondja, mit kell tenni, mi a helyes, hogyan kell élni. A torony pedig nem más, mint az Istennek köztük levő temploma, amely emlékezteti őket arra, hogy Isten őrködik felettük, és vigyáz rájuk. A szőlőművesek Izrael vezetői. Ők azok, akik azt a feladatot kapják, hogy gondoskodjanak a szőlőről. Gondoskodjanak róla, és gondoskodjanak arról, hogy ennek az egész ügynek legyen valami eredménye, legyen gyümölcse. Mert Isten azt várja, hogy gyümölcse legyen ennek. Azt várja, hogy az ő szeretetét, nagyságát, dicsőségét az egész világnak hirdessék. És mindenki megláthassa az ő életükön keresztül azt, hogy ki az az Isten, aki ezt a világot teremtette, hogy ki az ennek a népnek az Istene, hogy erről bizonyságot tegyenek. De van, hogy inkább ez a nép járkál a bálványok után, van, hogy inkább elfordul Istentől, máskor meg úgy bezárkózik, hogy egyáltalán nem tudja elmondani, nem tudja továbbadni a rábízott üzenetet. Úgy gondolják a szőlő munkások, hogy övék ez a szőlő. Úgy gondolják, hogy ez az ő szőlőjük, ez az ő népük, ők döntenek fölötte. Istennek nem jár belőle. Elzárkóznak, nem adják át azt, ami neki való, a gyümölcsöt, mert nincs gyümölcs, nincs eredmény, vagy maguknak tartják meg azt. A maguk dicsőségére akarják. Jönnek a proféták, ők azok, akik az Isten szolgái, hívják, várják a népet megtérésre, kérik az Istennek való engedelmességet, de nem kapnak semmit. Nem kapnak semmit, sőt megverik őket. Tudjuk, hogy volt olyan proféta, akit üldöztek, volt olyan, akit meg is öltek, és miután Isten ilyen türelmesen újra és újra emlékezteti az ő népét arra, hogy mivel tartoznak neki, és hogy mire is vannak rendelve, ezek után még, mikor minden proféta kudarcot vall, vagy hát a többségük így végzi, elküldi a fiát, Jézust. Fiamra biztosan hallgatni fognak. Őt biztosan el fogják fogadni. De szembe fordulnak vele is, és nem engedik, hogy az örökösé legyen a gyümölcs. Szembe fordulnak Jézussal, sőt, meg is ölik őt. Ezt mondja el Jézus az akkoriaknak. És meg is értik, fel is háborodnak rajta. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Megértették, hogy ez a példázat róluk szól. Mindent értenek, mindent tudnak, és elhatározzák, hogy megölik Jézust. Kedves testvérek, azt gondolom, kicsit úgy tűnt, hogy hátradőlhetünk. Végül is így jártak, nem figyeltek Istenre. Látjuk, intő példa, hogy ezek az emberek nem azt tették, amit Isten akart, elveszi tőlük a szőlőt, el is vette, új népet hívott el magának, választott ki, és talán megelégedéssel mondhatjuk, milyen jó, mi vagyunk Istennek a népe. Mi vagyunk azok, akikre Isten rábízza a szőlőjét, rábízza az üzenetét, az evangéliumnak a hirdetését, rábízza a bizonyságtételt, rábízza, hogy róla, az ő nevéről tegyünk bizonyságot ebben a világban. És hogy persze gondolhatjuk, mi nem vagyunk ilyenek. Tényleg nem? Tényleg csak erről szól? Tényleg csak egy régi történet, ami be van fejezve, ami véget ért? Én azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy ezek a szőlőművesek, akik ebben a történetben szerepelnek, abban is példák, hogy mindig is Isten népének, mindig is az ő népének a példái, a példaképei. Azt gondolom, hogy nem csak a vezetőkre vonatkozik ez a példázat, hanem mindazokra, akik megértették Istennek a szavát. Mi volt a probléma? Hol akadtak el a dolgok? Úgy gondolták a szőlő munkások, hogy van, ami az övék. Úgy gondolták, hogy az az övék, ami igazából Istené. Istené volt a szőlő, Istené volt a nép, és a munkások, a vezetők maguknak akarták megtartani. Nem így járunk mi is sokszor, és nem így működik ez az egész világ, hiszen minden az Istené. Istené ez a világ, ő alkotta, ő teremtette. És mi pedig valljuk, hogy a mi életünk is az övé. De akkor, amikor Isten kér belőle valamit, akkor nem mindig sikerül adni azt, amit kér. Kéri a gyümölcsöt az életünkből, és nem biztos, hogy neki akarjuk adni. Kéri az időt az életünkből, és nem biztos, hogy jut neki idő, amit ő magának akar az életünkből. Kéri a szolgálatot az életünkből, és nem biztos, hogy jut neki szolgálat az életünkből. Az ő igéjével megszólít, és azt mondja, az egész életed legyen az enyém. Gondolkodjál úgy, cselekedjél úgy, mint az én szolgám, aki nekem tartozol elszámolással. Mi pedig gyorsan megpróbáljuk elhatárolni magunkat ettől a dologtól, gyorsan elfordulunk az Istennek az akaratától, és azt mondjuk, hogy sok minden legyen a tiéd, de van azért néhány dolog, legalább néhány dolog, amit magunknak akarunk megtartani. Ilyen a világ is, az egész világ ilyen, minden az Úré, mégsem akarja megadni a gyümölcsöt, a termést az Istennek. Elzárkózunk, és nem hagyjuk, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan Isten elvárja. Ahogyan gondoskodni kellene előre a szőlőről, ami ott van, ahogyan el kellene számolni. De így működik minden? Az ember azt hiszi, hogy a föld az övé. Csak az övé, senki másé. Azt tehet vele, amit akar. Pedig mindennel el kell számolnunk. Mindennel el kell számolnunk, és hogyha úgy élünk, mintha minden a miénk lenne, akkor nagyon rossz úton járunk. Úgy élünk, mintha minden a miénk lenne, mi rendelkeznénk minden fölött. Pedig, kedves testvérek, valójában még az életünk fölött sem rendelkezünk. Még a fölött sem rendelkezünk, hogy mi lesz holnap, még a fölött sem rendelkezünk, mi lesz egy esztendő múlva? Vajon tudjuk-e átadni az életünket igazán Istennek? Tudjuk-e odaszánni a mindennapjainkat, a lelkesedésünket, az időnket, a szolgálatunkat, a gondolkodásunknak a menetét Istennek? Tudjuk-e átadni így, vagy mi is elbukunk, és olyanok leszünk, mint a gonosz szőlőművesek, akik azt hiszik, hogy az övék az, ami igazából nem az övék. Azt hiszik, hogy az övék, azt hiszük, hogy a miénk a gyermekeink, azt hiszük, hogy a miénk a vagyonunk, azt hiszük, hogy a miénk az életünk, azt hiszük, hogy miénk ez az egész világ. Azonban, és itt jutunk el oda, ahonnan kezdtük, hogy nem azzal fejeződik be ez a történet, hogy bizony milyen pórul jártak ezek a gonosz szőlőművesek, hanem azzal, hogy Isten... Még azáltal is, hogy Jézus Krisztus meghalt, és hogy megölték, még azáltal is valami nagy jót tudott tenni, az emberi gonoszság ellenére is valami nagy jót tudott tenni, mégpedig azt, hogy ő maga lesz a sarokkő, ő lesz az, aki változtat azon a világon, ami eddig volt, és mi pedig változtathatunk az életünkön. Maga az ige, a sarokkő, amit az építők megvetettek, egy régi történetre megy vissza, mint egy 2500 évvel ezelőtt zsidóság hazatér a babiloni fogságból. Tudjuk, hogy a fogságból való hazatérés után, ugye nem mindenki jött haza, nagyon nehéz idők jöttek, a templomot és az egész várost újjá kellett építeni. A jeruzsálemi templom hatalmas kövekből épült, és elkezdik kiválogatni az építők, hogy melyik kő hová illene be. Valószínűleg, amikor lerombolták, nem jelölték meg mindegyik kőnek pontosan a helyét, tehát össze-vissza vannak ezek a kövek, és valahogy össze kellene rakni. Elkezdik összerakni, és állítólag találnak egy olyan követ, ami sehová nem illett be. Ezt megvetették, mert félre lökték, vagy gurították, vagy nem is tudom, mert jó nagy kő lehetett, és építkeztek tovább. Elvileg minden nagy kő, ami ott volt, a templomból származott, mégse tudták hová tenni. És amikor már majdnem megépül az egész, kiderül, hogy ez a legfontosabb kő. Ugye van egy sarokkő, ami összefogja a falakat, ez az a sarokkő, amit az építők megvetettek, félredobtak, ez lesz a legfontosabb. Amit megvetettek a hallgatók, Jézus, megvetettek Izrael akkori vezetői, félredobtak, nem kellen már nekik, ő az, akin keresztül Isten megmutatja a dicsőségét. Akitől az emberek elfordulnak, akire nem hallgatnak, ő az, aki meg tud menteni bennünket, maga Jézus. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben, igen, erre vonatkozik. Nem a mi érdemünkért, nem azért, mert olyan jó szőlőmunkások voltunk, hanem kegyelemből lehetünk Istennek a gyermekei. Az Úrtól lett ez, ez a mai üzenet számunkra, az üdvösségünk az Úrtól van, és csodálatos a mi szemünkben, mert nem tudnánk megkapni, nem tudnánk megszerezni, nem tudnánk megfizetni, Isten mégis nekünk adja az üdvösséget. Az Úrtól lett ez. Kedves testvérek, csak az Úrtól lehet az üdvösség, a bűnbocsánat, a kegyelem és a perspektíva az egész életünkre. És Jézus valóban olyan, amilyennek itt elmondja, mégpedig olyan, akiről ezt írja az ige, és aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Lehet Jézussal szembe menni, lehet ellene szegülni, mégis mi azt látjuk, hogy Isten ereje hatalmas, és mi ennek a hatalmas erőnek vagyunk a követői, vagyunk azok, akik hozzá tartozunk. Ugyan első pillanatra úgy tűnt, hogy könnyedén elbánnak Jézussal. Első pillanatra úgy tűnt, hogy elég néhány olyan ember, akik hajlandók hamis tanúként odaállni. Első pillanatra úgy tűnt, hogy elég a főpapoknak a csapata, elfogják, van egy áruló, elviszik, nem kell túl szervezni ezt a kérdést. Meg lehet győzni még Pilátust is, úgy tűnik könnyen mennek ezek a dolgok. Úgy tűnik, hogy ők a győztesek, és a zsidó vezetők akkor azon a nagypénteken megbékélve, megnyugodva elintézték az ügyet, ülnek le megünnepelni a páskát. Úgy gondolják, ez a kérdés rendezve van. De az ő nyugalmuk nem tart sokáig. Mert kiderül, hogy egészen más a helyzet. Mert kiderül, hogy hiába szállnak szembe Jézussal. Hiába próbálkoznak, csak ők veszíthetnek, mert az Úr győzedelmes, és mi ennek a győzedelmes Úrnak lehetünk a követői, megváltottjai és tulajdonosai. Ma is úgy tűnhet, hogy Jézust könnyű elintézni. Ma is úgy tűnhet, hogy hát ez már egy túlhaladott kérdés. Talán megnyugodva ülnek le ma este is az Úr ellenségei. A múlt az Istennek a kegyelme, a múlt az evangélium, a múlt a Jézus. De mi tudjuk, hogy nem így van. Mi tudjuk, hogy a mi Úrunk erős Isten, uraknak ura, aki létrehozta ezt a világmindenséget, és akinek arra is volt ereje, hogy bennünket megváltson, és arra szánjon minket, hogy hirdessük az ő kegyelmét ebben a világban. Mindig abban, amiben élünk, mindig ott, ahol vagyunk. Tegyünk róla bizonyságot, és fogadjuk el az ő vezetését a mindennapjainkban, az életünknek a mindennapjain. Kedves testvérek, adjon a mennyei Atya erőt nekünk ehhez, bátorságot és kitartást, hogy valóban örvendezhessünk Isten szabadításának, másra ne figyeljünk csak rá, arra, aki megcselekedte ezt. mert az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Amen. Énekeljük el a 264. dicséret második versét. A 264. dicséret második verse így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Helyünkön maradva vigyük az Úr elé a mi kéréseinket és hálaadásunkat csendes imádságban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked azt a türelmes szeretetet, amivel bennünket is hívogatsz. Köszönjük, hogy nem csak a példázatban szereplő szőlőmunkásokhoz voltál ilyen türelmes, hanem hozzánk is. Szólsz hozzánk a te igéddel, emlékeztetsz bennünket a lelki ismeret által, hogy hozzád tartozunk, és hogy tartozunk neked azzal, hogy neked engedelmeskedjünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem fordulsz el tőlünk akkor sem, amikor mi hátat fordítunk neked. Nem hagysz magunkra bennünket akkor sem, ha másra figyelünk, ha nem a te utaidat járjuk, nem a te útmutatásaidat keressük, hanem a magunk terveit követjük, hogyha a világ felé fordulunk, s talán olykor úgy is tűnik, mintha nem hozzád tartoznánk. Köszönjük, hogy te hű maradsz, mellettünk állsz, és képes vagy a te igéddel megszólítani, megrendíteni bennünket, hogy újra visszatérjünk a te utaidra. Köszönjük ezeket az emlékeztetőket, és köszönjük, hogy nem csak a mi bűneinkre, hiányosságainkra utalsz és mutatsz rá, hanem egyszerre emlékeztetsz mindent elsöprő kegyelmedre és szeretetedre, emlékeztetsz arra, hogy értünk jöttél erre a világra, emlékeztetsz Krisztus értünk hozott áldozatára. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Urunk, kérünk, adj erőt, hogy az életünknek, szívünknek, mindennapjainknak nagyobb része legyen a tiéd. Adj bátorságot, hogy ne akarjuk megtartani magunknak azt, ami téged illet. Adj bátorságot, hogy helyesen tudjunk dönteni, s a te akaratodat tudjuk követni minden időben. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy könyörgésekben is jöhetünk hozzád. Imádkozunk azokért a családokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretett hozzátartozóiktól, és emlékeztek rájuk. Kérünk, hogy a te kegyelmedből adjál nekik reménységet, és adjál vigasztalást. Imádkozunk beteg testvéreinkért, kérünk, hogy állj melléjük, és a gyógyulás útján vezesd őket. Köszönjük testvérünket, aki nagy műtét után van, köszönjük, hogy meghallgattad az imádságokat, és van reménységünk, van bizakodásunk, kérünk, add neki a gyógyulás, a felépülés, a hitének a megerősödésének a lehetőségét, és így imádkozunk az egész családért, akik aggódva állnak mellette. De könyörgünk minden beteg testvérünkért, azokért a testvérekért, akik itt szoktak velünk lenni, itt szoktak lenni az Isten tiszteleten, a te dicsőségedre énekelve, együtt imádkozva, igére figyelve, de most, ezekben az utóbbi időkben kényszerűen távol kell maradniuk. Nem azért, mert más csinálnak, nem azért, mert fontosabb dolguk van, hanem mert nem olyan az egészségük, hogy ide érkezhessenek. Urunk, légy velük azokért az időkért is, amikor téged velünk együtt tudtak dicsőíteni, de légy velük leginkább Krisztusért, aki megváltó, szabadító Istenünk. Mennyei édesatyánk, kérünk téged, hallgasd meg a mi imádságunkat, amikor eléd hozzuk a mostani időt, amikor a szülőknek dönteni kell arról, hogy a gyermekeiket hittanra irassák-e. Adj nekik bölcsességet, és emlékeztesd őket a te szeretetedre, hogy igen, érdemes téged követni, érdemes veled járni a mindennapokat. Hadd ismerhessék meg ők is, gyermekeik is a te igédet. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, ezekben az időkben a konfirmandusainkért, azokért, akik most készülnek, hogy akár ebben az évben, akár a következőben vallomást, hitvallást tegyenek rólad, akár azokról, akiket szeretnénk itt látni, szeretnénk, hogyha elérkeznének, hogyha valóban indítatás lenne a szívükben, hogy téged jobban ismerjenek és szeressenek. Urunk Istenünk, kérünk, hogy áld meg a mi szeretett magyar hazánkat, így az ünnep közelettén, és hadd hozzuk eléd minden nyomorúságunkat, hadd hozzuk eléd ezt a szép tagoltságot, határainkon túllevőknek a helyzetét, hadd hozzuk eléd azoknak a helyzetét, akiket nem a határ választott el, hanem maguk mentek el ezért vagy azért, hogy másút keressenek megélhetést. Úrunk, olyan sok baj, olyan sok nehézség után kérünk, hogy adjál békességet, adjál előrejutást, kérünk, hogy tarts meg bennünket, és segíts, hogy egyre inkább, egyre többen legyenek azok, akik tudnak ezért a népért, ezért a hazáért kitartóan imádkozni. Köszönjük azokat, akik hitvallástételükkel előttünk jártak. Kérünk, adj erőt, adj bátorságot mindannyiunknak, hogy a te gyermekeidként, a te követeidként, a te népedként élhessünk ott, ahová helyeztél bennünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amik érkeztek, akár egyházfenntartói hozzájárulás, akár céladomány tekintetében. A záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 463. dicséret, Isten élő lelke jöjj. 463. dicséret, Isten élő lelke jöjj. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.